Reklám.
Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
Az NRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az NRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az nrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió Vita műsora.
A 90 milliárd eurós ukrán támogatási hitel keretében az Európai Bizottság 3,9 milliárd eurót folyósított Ukrajnának drónbeszerzésre. A hétfői kifizetés a drónbeszerzésre szánt mintegy 6 milliárd eurós keret első részét jelenti, amely kulcsfontosságú Ukrajna katonai képességének fejlesztése szempontjából, hogy ellen tudjon állni az orosz agressziónak. Mindeközben egyre inkább fokozódik a feszültség Lengyelország és Ukrajna között, ugyanis a lengyel miniszterelnök helyettes kijelentette, nem támogatják Ukrajna EU csatlakozását, ha Kijev nem hagy fel az ukrán nacionalisták szervezete és az ukrán felkelő hadsereg, valamint vezetőinek kultuszával. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Horváth József biztonságpolitikai szakértőt.
Kezdjét csókolom, jó napot kívánok!
És itt van velünk Dornfeld László, az Alapjogért Központ vezető elemzője is.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
És köszöntöm én is hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Hát van még egy nagyon friss hír Ukrajnából, tegnap esti talán, ahogy készültem erre az adásra, akkor jött velem szemben, mégpedig az elnök választás híre, hogy úgy hírlik, hogy Zelenszkij szerint megnyílt a lehetőség arra, hogy egy elnök választást megszervezzenek, és ennek kapcsán ő föl is kereste Zaluzsnyit, aki ugye londoni nagykövet, és egyeztettek erről az elnök választásról, hogy szeretne indulni, és Zaluzsnyi egyértelműen kijelentette, hogy továbbra is azt érzi, hogy ez az elvárás vele szembe Ukrajnáról, sőt, még mintha egy dátum is így a levegőben levegne, ez a 2026 vége. Na, mit lehet erről tudni ezen kívül, hogy megjelent a médiában a hír?
Hát ezen kívül talán inkább találgatunk még pillanatnyilag. Én azt gondolom, hogy egy színdarab, amit most látunk. Tehát nagy valószínűséggel Zelenszkij elnöknek megüzenték, hogy az ő ideje lejárt. És ezt követően akár a hajlandó a koalícióját nézzük, akár az Európai Uniót, vagy az Egyesült Államokat, szerintem a támogatóinak a jelentős része már belefáradt Zelenszkijnek a visel dolgaiba, illetve azt se zárjuk ki, hogy a korrupciós történetek is már nem csak a közvetlen környezetét, hanem már őt is ott érik, és nem véletlen az, hogy ő kimegy Londonba és megkérdezi, hogy ugyan Zaluzsnyi szeretnél-e lenni kicsit köztársasági elnök, tehát itt valamiféle elsődleges egyeztetések is elindultak, hogy a választás nem kétséges kimenetele után Zelenszkijnek és köreinek mi lesz a sorsa.
Ugye a 90 milliárd eurós hitel, amit az uniós tagországok is hitelből fedeznek, ebből ugye Magyarország kimaradt, hiszen az Orbán kormány azt mondta, hogy ha szeretnének hitelt, vegyenek föl, ennek viszont Magyarország nem lesz részese, mert azt látjuk, hogy több részletben, de azért ezt a 90 milliárdot csak elkezdték utalgatni. Hát a múlt héten 3,2 milliárd eurót is utalt Ukrajnának Brüsszel. Természetesen az nem drónra. Mit látunk, hogy folyik el Ukrajnában az európai embereknek a pénze?
Hát már hatalmas mennyiség folyt el, ugye körülbelül 200 milliárd körül lehet most, talán azt is meghaladja ez az összeg. A bizottság az mindig pedánsan vezeti ennek az összegét. Ez csak az, amit a Európai Unió adott. Tehát ezen kívül az egyes tagállamok is adtak. Leginkább ugye fegyvereket, de van, aki pénzt is. Tehát azt látjuk, az Egyesült Államok egyébként soha nem adott pénzt. Az Egyesült Államok szinte mindig fegyvert vagy más eszközt adott, és az európaiak voltak a balekok, holott egyébként Bidennek a külügyminisztere Anthony Blinken megmondta, hogy ami pénzt odaadnak Ukrajnának, annak a 80% az Egyesült Államokba fog kikötni a végén, hiszen amerikai fegyvereket vesznek belőle. Tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy volt egy gazdasági transfer Európa irányából az Egyesült Államok hadiparába, és az ukrajnai háború örvén zajlott. Tehát az egyébként is gyengélkedő európai kontinensből óriási összegeket vettek ki az amerikaiak Ukrajnán keresztül. Ez úgy gondolom, hogy bármilyen más vezetés, ami egy kicsit is tekintettel van Európának a stratégiai érdekeire, nem ment volna bele így ebbe egy ilyenbe. Azt látjuk, hogy Európában a saját hadipar felpörgetése nem volt prioritás, holott egy ilyen háborútól terhelt helyzetben ez lett volna az első lépés minden normálisan gondolkodó ember számára, hogy saját magunkat erősítsük meg, ne pedig egy geopolitikai riválisunkat, aki ugyan számos esetben politikailag szövetséges, de mégis egy tőlünk kívülálló hatalom, ami nem az európai érdekszféra része. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon rossz stratégiai döntés volt az európaiak részéről, és ez is egyébként az európai fegyverfejlesztés, mint olyan, az nem igazán létezik. Tehát Európa ebben a kérdésben is fut azután, hogy milyen globális trendek zajlanak. Egy-két ország van, ami fejleszget fegyvereket, de hát olyan alacsony kapacitások vannak, hogy igazából nem éri meg Európának új eszközöket előállítani.
Most pontosan ugye azt mondta László, hogy 200 millió fölött van az Európai Bizottság pontos adata, amit a legutóbb kiadtak, az EU és tagállami összesen 211,3 milliárd eurót, ami több mint 84 ezer milliárd forint adtak eddig Ukrajnának, és ebben ugye ez a 90 milliárdos új hitelkeret benne sincs. De ha megnézzük azt, hogy most drónok fejlesztésére kapta ezt Ukrajna kifejezetten, és megnézzük, hogy Ursula von der Leyen ezzel kapcsolatban mit mond. Ő úgy gondolja, hogy Ukrajna találékonysága áll az orosz invázió megállításának sikerének központjában. Mit kell értenünk Ukrajna találékonysága alatt, mert azt viszont látjuk, hogy azt mondhatjuk erre a konfliktusra, hogy a drónok háborúját látjuk mind a két fél részéről.
Igen, itt megint csak azt gondolom, hogy egy kommunikációs trükköt látunk az Unió vezetőjétől. Emlékeztetnék arra, hogy az orosz-ukrán háború kitörését követő első hónapokban a fiatal, nagyon tehetséges ukrán mérnökök kifejlesztettek egy darab rakétát, amivel a Moszkva cirkálót elsüllyesztették a Fekete-tengeren. Azóta sem sikerült ilyen rakétát kifejleszteniük. Tehát ez a legendáknak a része, ahogy ez a drón történet is. Mert Zelenszkij elnöktől mit hallunk, hogy ugyanezek a tehetséges mérnökök már ontják a drónokat, és ezek már nem is első generációs drónok, és már sorba állnak az öbölmenti államok, és gyakorlatilag közös vállalatok elindításában már előre haladott tárgyalások vannak nyugat-európai cégekkel. Én ezzel szemben azt gondolom, minden elismerés mellett az ukrán katonáknak és hadmérnököknek, ám de ez megint egy szimpla üzlet, ami arról szól, hogy azokat a drónokat, amit akár fejlettségük, akár az előállítási költségük kapcsán másnak az európai gyártók nem tudnak eladni, azt eladják Ukrajnának, ott elkönyvelik ukrán gyártmányként, és innentől kezdve mindenki jól jár ezzel az üzlettel.
Az ukrajnai konfliktus kapcsán a washingtoni székhelyű Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja készített egy jelentést, amely szerint az ukrán harci drónok egyre hatékonyabb alkalmazása miatt az elmúlt hónapokban jelentősen megnőttek az orosz hadsereg veszteségei. De az ember veszteségekről is beszámolt ez a jelentés. Az ő becslésük szerint Oroszország 2022. februárja óta mintegy 1,4 millió katonai veszteséget szenvedett el, amely magába foglalja a halottakat, sebesülteket és az eltűnteket is. Viszont Ukrajna katonai veszteségeit azért jóval kisebbre becsüli, tehát ott azt mondják, hogy az ukrán oldalon egy 120 25-150 ezer katona vesztette életét, szembe ugye Oroszországon a 400-450 ezer katonával. Tudom, hogy emberéletek, de azért csak hozott itt egy nagyon súlyos javaslatot az Európai Bizottság, ugyanis ők korlátoznák a katonaköteles korú ukrán férfiak belépését az Európai Unióba. Ez, amikor bár emberéletekről beszélünk számokban, de amikor erről beszélünk, hogy hányan haltak meg, és azt próbálják sugallani, hogy Ukrajna nagyon jól áll ebbe a bizonyos háborúba, hiszen találékonyak, a drónnal előrébb mennek, jóval kevesebb emberélet veszett el, akkor miért van erre szükség, hogy ne léphessék át a határt az Európai Unió felé a hadköteles férfiak?
Hát, bocsánat, a téma ellenére nekem egy vicc jutott erről eszembe. Az első világháború idején született, hogy falubíra kiáll a faluba Magyarországon, kidoboltatja, hogy hát az orosz fronton elfogtunk 15 géppuskát, 30 ágyút és 3 hadosztályt teljesen szétvertünk. És valaki megkérdezi a falu öregei közül, hogy jó, de a mi veszteségeink? Azt válasz, majd ezt kidobolják Oroszországban. Hát nagyjából ugyanez zajlik most Ukrajna kapcsán. Itt halljuk a győzelmi jelentéseket. Ez akár is számolom 10-szeres veszteség arányt jelent az oroszok számára. Ez teljességgel nonsense, tehát hogy ez még a propagandával is a legrosszabb fajta. Tényleg a 40-es évekbeli fölkísérbe a bakter, meg ilyenek jutnak az ember eszébe, mert ott próbálkoztak még ilyen gátlástalan hazugságokkal. Én szerintem a két szám egyébként nagyjából egy szinten mozog, tehát mivel mind a két fél folytat támadó hadműveleteket, ezért szenved el komolyabb veszteségeket. Ráadásul ugye a drónok miatt a védekező fél sincs már olyan egyértelmű előnyben, tehát hogy ez a háború teljes egészében átírja a szabályt, ez a drónhadviselés. Az a helyzet, hogy erre nem volt felkészülve egyetlen egy hadsereg sem a világon. Tehát ha megnézzük, a világon most nincs olyan hadsereg, ami képes lenne ilyen körülmények között háborút vívni. Kicsit ez is az első világháborúra emlékeztet, hogy ott is meg kellett tanulni bizony a géppuskafészkeket leküzdeni, bevenni a lövészárkokat, és így tovább. Most ugyanez a tanulási folyamat van, amit a tanulási folyamatot a háborúban sajnálatos módon embervérrel írnak. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly és felörlő háború, amiben akár is nézzük, azért Ukrajna még minden segítség ellenére és rosszabb helyzetből indul, hiszen a népessége sokkal kisebb Oroszországénál, ennek is egy jelentős része már nincs az országban, tehát a vérháborút igazából Oroszország jobban bírja hosszabb távon. Ez egyértelmű, hogy miért próbálják ezt felülírni, ugye nem is olyan rég láttam egy ilyen ukrán propaganda oldaltól egy cikket, hogy valami NATO csapatokkal gyakorlatoztak, és az ukránok szanaszét verték a NATO csapatokat, tehát ez is nyilván azt mutatja, vagy azt hivatott bemutatni, hogy ezek az ukránok, ezek maguk a übermens, überszoldáta, szuperkatonák, akik mindenkit maguk arra gyűrnek, és ennek egy célja van, hogy a háború iránti lelkesedést feltartsák, hogy döntéshozókat rávegyenek arra, hogy még több pénzt, még több fegyvert, még több mindent küldjenek ebbe a háborúba. Most szerintem a fő cél egyébként Trump elnöknek a megdolgozása, tehát úgy gondolják, hogy itt az iráni kaland után hát, ha be lehet ugrasztani még valami kisebb külpolitikai eseménybe, mondjuk az ukrán háborúba, és azzal, hogy gyakorlatilag eladják neki, hogy hát már itt igazából a győzelem küszöbén állnak az ukránok, még egy nagyon pici plusz kell, és akkor Ukrajna teljes győzelmet arat.
Igaza az a megállapítás, hogyha valaki most figyeli az ukrán-orosz háborúból érkező híreket, minthogyha egyre több civil áldozatról esne szó.
Igen, igaz, és ezt tegyük azt is hozzá azért, hogy szerencsére még mindig a civil áldozatok száma a háború idejéhez, kiterjedtségéhez, az 1000 kilométeres frontvonalhoz, a drónokhoz képest még mindig jelentősen kisebb, mint például megnézzük Izraelnek a gázai övezet elleni hadműveleteit. Tehát ebből a szempontból azért még ebben a háborúban, még az ENSZ adatai szerint is a civil áldozatok száma, a háború nagysága az még képest elenyésző. Másrésztről, amit Dorfer László mondott, azzal egészítem ki, abszolút egyetértve azzal, amit mondott, hogy a helyzet azért is furcsa vagy pikáns, mert azok az elitegységek, akikre itt te is utalsz, hogy az Uber katonák, azok pontosan ezek a szélső jobboldali, még a náci időkből eszmeileg táplálkozó csapatok, akikkel szemben, amit ön is említett a bevezetőjében, például a lengyelek most úgymond felébredtek és ráérnek arra, hogy a volhíniai népirtást elkövető egységeknek a jogutódjáként tekintenek magukra ezek az egységek. Tehát az ukrán hadseregen belül, ami még jól kiképzett és motivált erő, azok bizony ezek a radikálisan szélső jobboldali nacionalista ideológiával kőkeményen megdolgozott egységek, és az emberáldozatok összehasonlításához még egy adatot tegyünk hozzá, hogy az ukránoknál az emberáldozatok jelentős része ugye az a erőszakos sorozás és a bevitt emberek közül kerül ki. Oroszországban pénzért mennek szerződéssel katonának, illetve a volt szovjet tagköztársaságokból is toborozzák őket. Tehát Oroszország nem csak, hogy létszámbelileg, mint a lakosság arányt nézzük, jelentős többlettel bír, hanem a volt szovjet tagköztársaságokból is még olyan katonai emberanyag tartalékkal bír, hiszen Közép-Ázsiában az oroszok által ajánlott pénz az igenis vonzó ahhoz, hogy elmenjenek harcolni.
Hát itt is van pénz ebbe a háborúba, hiszen bár ugye itt Domfeld László is úgy fogalmazott, hogy Trump elnököt lehet próbálják kicsit azért meggyűrni, hogy még ebbe a háborúba beleszálljon, de hát azért az amerikaiaknak van tapasztalatuk arról, hogy az általuk küldött segélyek azok mennyire elszámolhatóak, vagy egyáltalán a transzparencia etéren mennyire valósult meg. Most miért nem látjuk még mindig, mikor ilyen bődületes összegek mennek az Európai Unió részéről, hogy ezt a bizonyos transzparenciát ők erőltetnék Ukrajnával szemben is?
Hát igen, ez egy pikáns kérdés egyébként. Ugye ellátjuk, hogy arany WC lett részben ebből a pénzből, ugye itt nem a átlag katona kapta meg. Bár szeretik Ukrajnát úgy beállítani, mint ami már egy abszolút modern nyugati hadsereget visz, ez mindig egy szovjet hagyományokra épülő hadsereg, tehát sokszor magukkal a talposok veszik meg a saját felszerelésüket, a fegyverüket megveszik, és így tovább, hogy legyen mivel egyáltalán harcolni, így a túlélésnek egy picit minimálisan több esélyét adják meg maguknak. Hát egészen elképesztő az a korrupciós szint, amit zajlik. Nyilván az ukrán vezetők szeretnének még egy aranyfürdőkádat is a gyűjteménybe a WC csésze mellé, ha már így alakult. És hogy mi az európai érdekek, vezetőknek az érdeke ebben, hát ne felejtsük el, hogy bizony Joe Bidenék esetén nagyon komoly korrupciós pénzmosási ügy derült ki, hogy a Bidennek a fiacskáját, Hunter Bident úgy tették be a Borszimába, a legnagyobb ukrán gázcikknek a vezetőségébe, hogy gyakorlatilag 20 éves volt minden szakirányú tapasztalat nélkül. Tehát elég egyértelműen az apukát fizették ki ezzel. És ne gondoljuk azt, hogy csak az amerikai demokrata elit volt az, ami Ukrajnában mosta a saját pénzét. Ha már itt az aranykonvoj és a pénzmosásnak az ügye felmerült, azért még mindig vannak olyan kérdések, amire úgy gondolom, hogy nem kapott választ a közvélemény. Mit kerestek ezek a pénzek Magyarországon? Miért itt mentek keresztül? Miért volt szükség akkor a pénzmozgásra 2 éven keresztül? Úgy gondolom, hogy ez a szokásos banki transfer bőven felülmúlta mennyiségében és minőségében is. Tehát én nem gondolom, hogy az ukrajnai bankoknak feltétlenül kőkemény aranytömbökre van szükségük, hogy a saját fizetőképességüket fenntartsák. Ugye vannak is olyan ukrán ellenzéki politikusok, akik elég nyíltan kimondták, nyilván külföldön élve tegyük hozzá, hogy hát bizony ezek korrupciós összegek voltak, és nagyjából így zajlik egyébként az egész ukrán államnak a működése, és bizony ne gondoljuk azt, hogy azok az európai vezetők, akik egyébként odahaza Brüsszelben belekeverednek korrupciós ügyekbe, hát gondoljunk csak az Evakaili ügyre, hogy gyakorlatilag apró pénzén adták el a szavazatukat ezek az EPK képviselők, azok pont egy ilyen ukrán pénzmosási lehetőséget ne használnának ki.
Hát az látszik, hogy Magyarországon is a belpolitika az Európai Uniós elváráshoz igazodik a tekintetben, hogy itt sokkal fontosabb most már az aranykonvoj kapcsán, hogy egyáltalán jogszerű volt-e az az eljárás, mintsem az, hogy jogszerű volt-e az a pénzösszeg, meg azok az aranytömbök, amit Magyarországon keresztül számítottak. De hogyha már kicsit kitekintettünk Amerikára, és ugye az az elvárás, hogy hát ha a Trump elnöknek a figyelme majd a közel-keleti konfliktus után Ukrajnára szegeződik, mondhatjuk-e biztos nyugalommal azt, hogy a közel-keleti konfliktust azt Trump elnöknek sikerült lezárni, hiszen azért onnan sem érkeznek azok a megnyugtató hírek, ársapka eltörlés ide, vagy ársapka eltörlés oda, nem tűnik tűnik úgy, hogy nyugvó pontra került volna a helyzet.
Hát sajnos messze vagyunk még attól, hogy hátradőlhessünk és megnyugodhassunk a tekintetben, hogy a hormuzi szoros az valóban megnyílik, és hónapok alatt ugyan, de helyreáll majd a normális szállítási útvonalakon, akár Európa, akár Ázsia felé a kőolaj és a cseppfolyósított földgáz szállítása. Hiszen ha nézik, naponta változik a helyzet, hogy most tárgyalnak a két fél, vagy nem tárgyal, lövik egymást, megállapodnak, mégis lövik egymást, majd utána mégis leülnek tárgyalni. Tehát ez lassan, hogyha nem ilyen tragikus lenne, azt mondaná az ember, hogy egy brazil szappanoperát látunk. Azzal együtt, hogy azt is látni kell, és amit ön említ, hogy majd utána Trump elnöknek a figyelme az orosz-ukrán háborúra fordul. Ebben azért nem hiszek, mert közeledik a félidős választás. Tehát neki eredményt kell felmutatnia, és nem egy újabb háborús mocsárba elsüllyednie. Tehát pillanatnyilag Trump elnöknek az elemi érdeke, hogy ebből a konfliktusból, ami már így is elhúzódott, messze nem hozta azokat az eredményeket, amiket vártak, úgy tudjon kijönni, hogy eladható legyen az amerikai választóknak, hogy mondjuk a üzemanyag ára közelít ahhoz, amely a háború kitörése előtt volt. Ez az egyik része. A másik része azért azt is látni kell, hogy Ukrajna kapcsán itt visszatérnék még egy gondolat erejéig. Az amerikaiaktól megtanultuk 2001. szeptember 11 után, hogyha a terrorizmus, szervezetbűnözés, pénzmosás vagy illegális fegyverkereskedelem ügyében kell nyomozni, akkor kövesd a pénzútját. Tehát én azt gondolom, hogy akár a Magyarországon lefoglalt pénz vonatkozásában is, azért azt látni kell, hogy ez egy többek között NATO-s és uniós elvárás is. Hogy ilyen esetekben intézkedni kell azért, hogy mondjuk ne NATO érdekek ellen mondjuk egy fegyverkereskedelmi illegális bűnözőcsoportot finanszírozzanak, és tudjuk azt, hogy Ukrajnába szállított fegyverek közel egy harmada kézen közön eltűnik, nem érkezik ki a frontra. Tehát ez a fajta korrupciós probléma az az Európai Uniónak és a NATO tagországnak mindig egy biztonsági kihívást is jelent. Tehát ebből a szempontból, és most azt mondom, hogy mindegy, hogy éppenséggel most milyen irányba haladnak ezek a vizsgálatok, ezeket a folyamatokat Magyarországnak a szövetségi rendszeren belül meg kell állítania.
Ez kicsit olyan, mint a schengeni határvédelem, hogy amikor a migránsoktól a magyar schengeni határt védte Magyarország, akkor is azzal voltak elfoglalva, hogy jó, de hát az jogszerűen történt, bent vagy kint voltak éppen a migránsok. Itt hasonlóba csúszhatunk bele, de hogyha kicsit erre a lengyel-ukrán viszonyra visszatérünk, és visszatérünk arra, hogy azért Zelenszkijt is szorítja az idő, nem véletlen, hogy egy ilyen kommunikációval is előjött, hogy akár év végén már elnökválasztás is lehet. Neki az nagyon fontos, hogy legalább azt győzelmi pontnak föl tudja ebbe a konfliktusban mutatni, hogy tagja lesz Ukrajna az Európai Uniónak. Na hát Lengyelország felől elég kemény szavakat kaptak, mert a lengyel miniszterelnök helyettes az kiemelte, hogy Varsó önállóan dönt majd a bővítésről, tehát amennyiben továbbra is az ukrán felkelő hadseregről akarnak katonai egységet elnevezni, akkor nem fogják támogatni az uniós csatlakozást.
Hát, hogy itt a magyar hallgatóknak kontextusba helyezzem, ez olyan, mint a Romániában a Vasgárdáról neveznének el egy egységet, vagy éppen Németországban az SS valamelyik hadosztályát elevenítenék fel, hogy hát milyen jó is volt akkoriban, csoda katonai hagyományai voltak, mert egyébként ez nem volt valóban egy működő hadsereg, tehát ezt nem lehet azt mondani, hogy az ukrán államnak működő hadserege volt, ezek nagyjából ilyen fegyveres paramiák voltak, fogalmazhatunk így, egy partizán háborút vívtak, meg volt valami szervezettségük, de csak a német megszállás idején, és akkor is azért mondjuk úgy, hogy voltak kétes ügyeik mondjuk kollaboráció terén. Tehát ez is ez a korabeli ukrán történelemnek azért egy nagy problémája, hogy nehéz olyan szereplőt találni, aki valamilyen módon ne kokettált volna a németekkel. Emlékezzünk csak arra, amikor a kanadai törvényhozásban megtapsoltak egy egykori SS veteránt, mert hogy azzal eljutott oda, hogy a független ukrán hadseregnek volt a tisztje. Na most erről tudni kell, hogy egy ukrán SS divízió a háború végén két napig átnevezett nevezte magát ukrán nemzeti hadseregé, és így lett ez a neve. Tehát nagyon nehéz, és én úgy gondolom, hogy Zelenszkijék esetén nem tévedésről van szó, szóval pontosan tudniuk kellett, hogy miben volt érintett ez az egység a lengyelek elleni népirtással, és ezért az elnevezés az pontosan annak szólt, hogy ezeket a szélső jobboldaliakat, akiket tábornok úr már említett, ezeket megnyerje egy kicsit magának, egy jó pontot szerezzen náluk, tehát ez egyértelműen egy belpolitikai haszonszerző akció volt, és az, hogy a lengyelek elkezdtek egyébként itt hepciáskodni, az még jól is, hogy Zelenszkijnek, mert fel tudta mutatni, hogy lám a mi gyönyörű történelmi hagyományainkat így támadják. Azok a lengyelek, akik egyébként szintén azért az ukrán történelemben nem biztos, hogy minden esetben pozitív szereplőként vannak jelen. De ezek a regionális identitás konfliktusok azért megvannak, függetlenül attól, hogy Nyugat-Európában sport lett az, hogy ezeket eltagadják.
Egy percünk marad, de azért a lengyel miniszterelnök helyettesnek volt egy nagyon fontos mondata, hogy ő egyetért azzal a felvetéssel, hogy Kijevben vannak olyan politikai erők, amelyek valójában nem kívánják Ukrajna Európai Uniós csatlakozását. Hát erről azért keveset hallunk.
Igen, és hát tegyük hozzá, hogy a lengyel politikai elit az most az orosz-ukrán háború kitörése után nagy utat járt be, hisz emlékeztetnék arra, hogy háború kitörése után a két ország olyan megállapodást kötött, hogy állampolgáraik a választójog kivételével egyforma jogot kapnak másik országban. És utána kiderült, hogy miután az ukrán menekültek jelentős részben megjelentek például Lengyelországban, az milyen probléma halmazt is jelentette ezáltal. Most, miután ők voltak az éllovasai az ukránok gyorsított csatlakozásának, és a magyar kormány kiesett ebből a sorból, most a lengyelek rájöttek, hogy nekik is bele kell ebbe állni, különben akár a lengyel mezőgazdaságot nézzük is, katasztrófa lenne az ő számukra.
Úgy tűnik, Brüsszel még mindig bízik abban, hogy Ukrajna találékonysága visszaveri az orosz inváziót Ukrajnában, legalábbis ezzel legitimizálják, hogy a 90 milliárd eurós ukrán támogatási hitel keretében az Európai Bizottság közel 4 milliárd eurót folyósított Ukrajnának drónbeszerzésre. Többek közt erről is beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában Dornfeld Lászlóval és Horváth Józseffel. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltak. Mali Andrea és Hajósi Bence kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlőcsomagja pedig csak 589 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
Persze, én viszem a hátamon.